Reméljük, hogy nyílt háborúbáig nem fajul, mert hogy Szíriában azért egy jó ideje, tavaly évvége óta egyfajta megbékélési folyamat van folyamatban. Hát persze jó nagy, fogalmazzunk úgy, hogy kacskaringókkal, mert hogy volt már itt az alavita kisebbség ellen vérengzés, aztán most úgy tűnik, hogy a drúzok és a helyi beduinok között van fegyveres összetűzés vasárnap óta, és ebbe, ha ez nem lenne elég, bekapcsolódott Izrael, de vajon miért kapcsolódott ebbe be? Kérdezem Szájfa Omárt, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatóját. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Valóban kiéleződtek a feszültségek Dél-Szíriában. A problémának a gyökere az, hogy az Aszad rezsim bukásával felborult a gazdasági egyensúly és a gazdasági ökoszisztémája a környéknek. Itt jellemzően drúzok, illetve beduinok élnek. A beduinok különböző klánjai korábban a drogkereskedelemben és a hasis termelésben voltak érdekeltek, amely egyébként az Aszad hadseregének a negyedik hadosztálya által volt ellenőrizve. Miután azonban megbukott az Aszad rezsim, gyakorlatilag elvesztették a megélhetésüket, így voltak olyanok, akik emberrablásokból és egyéb illegális ügyekkel próbálták pótolni a kiesett bevételt, és hát a célpontjuk drúzkereskedők lettek, akiket a Szeidát Damaszkusszal összekötő autópályán raboltak el. Most legutóbb egy fiatal zöldségkereskedőt raboltak el, amire válaszul a korábban megélő feszültségek kirobbantak, és harcok indultak a beduinok és a drúz frakciók között. Ebbe avatkozott bele a szíriai hadsereg, egészen pontosan 6 páncélozott jármű indult meg Damaszkus felől le délre. Erre válaszul Izrael pedig bekapcsolódott a konfliktusba. Tegyük hozzá, hogy mióta az Aszad rezsim megbukott, Izrael teljesen egyértelművé tette, hogy nem tűri meg az új szíriai hadseregnek a jelenlétét az országnak a déli részén. Hát itt pedig nehéz rendet fenntartani. Ez már a harmadik alkalom volt, amikor atrocitások értek különböző drúz közösségeket, és ilyenkor jellemzően a hadsereg későn érkezik meg, amikor megérkezik, mint ahogy ez egyébként most is történt, már más fázisában van az eseménysor, tehát itt gyakorlatilag akkor érkezett meg a hadsereg, amikor már a drúzok csaptak vissza a beduinoknak, és ezért mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a beduinok oldalán szállt be a hadsereg, illetve a kormányerőknek a fegyveresei a konfliktusba, amit egyébként a drúzok véltem vagy valósan, de egyébként egy jogos aggodalomnak hangot adva úgy értékeltek, hogy gyakorlatilag a beduinok mellé álltak a szíriai kormányerők ebben a konfliktusban.
De miért avatkozott be Izrael? A drúzok egyfajta ilyen keresztény leágazás?
A drúzok alapvetően a síta iszlámnak egy ágába tartoznak, a 13. század óta egy zárt közösségről van szó, a hittételeikbe különböző ezoterikus gondolatokat is bekevertek, tehát így például a drúzoknál van lélekvándorlás, legalábbis ők hisznek benne, úgy gondolják, hogy drúz csak drúztestbe születhet újjá, éppen ezért a kiházasodás és beházasodás is nem elfogadott a körükben. Az istenképük teljesen más, mint a muszlimoknak, a vallásgyakorlás az gyakorlatilag a vallási elitnek a dolga, tehát a hétköznapokban ez így nincs benne különösebben, és hát ők megosztva laknak különböző országokban, Szíriában 700 ezeren vannak, Libanonban 4 millióban, Izraelben 143 ezeren és még 30 ezeren élnek Jordániában. Izraelben a drúzok, mivel általánosságban elmondható, hogy a drúzok mindig az aktuális kormányhoz lojálisak, amelynek a fennhatósága alatt élnek, Izraelben a drúzok a hadseregben is jelen vannak, mi több a hadvezetésben is. Tehát ha bármilyen atrocitás éri a drúzokat például Szíriában, ebben az esetben az izraeli hadvezetés részéről is van egy nyomás az izraeli kormányra, hogy lépjenek be a konfliktusba, különösen, hogy a 67 óta Izrael részét képező Golán-fennsíkon is élnek drúz közösségek, akiket családi kapcsolatok kötnek Szíriába. De tegyük hozzá, hogy a mostani izraeli beavatkozásnak van egy belpolitikai dinamikája is, hiszen 2 nappal ezelőtt az Egyesült Tóra Judaizmus párt kilépett a kormányból és a Netanyahu által vezetett koalícióból is. Tegnap pedig a Shas lépett ki a kormányból, ők a koalícióban benne maradtak. Így Benjamin Netanyahu-nak a 120 tagú Knessetből már csak 50 helye van, és gyakorlatilag ez egy súlyos belpolitikai probléma, amelynek az idején jól jött egy külső válság is, amely gyakorlatilag a közvéleménynek eltereli a figyelmét.
az mondjuk még csak-csak érthető, hogy drúz területen csapnak le az izraeliek a légierővel, vagy akár drónokkal, de miért lőtték Damaszkuszt?
Itt nyilván egy jelzésértékű volt ez a támadás, jelezvén azt, hogy nem tűrik azt, hogy bármiféle atrocitás érje a drúzokat Izrael, Szíriának a területén. De tegyük hozzá, hogy ezért az elmúlt 15 évben, tehát a polgárháború éveiben Izrael nem avatkozott be a drúzoknak a védelmében, bár ez egyértelmű, hogy nem is volt ilyen apropó, mint most, hiszen Szvejda jellemzően kimaradt a felkelésből, az aszad ellenes felkelésből, de azért itt is voltak olyan tüntetések, amiket szétvártak a kormányerők korábban. Ez a mostani helyzetnek köszönhető, hogy Izrael úgy döntött, hogy beavatkozik, és hogy ilyen jelzésértékű támadást intéz damaszkuszi kormánycélpontok ellen.
Egészen furcsán fogalmazott az amerikai külügyminiszter egyébként az izraeli légicsapásokkal kapcsolatban, azt mondta, hogy félreértés volt. Hát elég csúnya félreértés. Mindenesetre az ENSZ biztonsági tanácsát Szíria kérésére összehívták. Az látszik, hogy az új szír vezetés nagyon nem akar hadakozni senkivel, és rögtön az ideiglenes elnök be is jelentette, hogy ők nem akarnak háborút Izraellel. Van bármiféle közeledés Izrael és Szíria között? Tehát az elmúlt nagyjából fél évben azért voltak erre utaló jelek, amit most ez a légicsapás megtörhetett?
Hát, ahogy ön is mondja, Szíria, legalábbis a jelenlegi vezetés nem akar háborúzni, de tegyük hozzá, hogy nem is tudnak, hiszen nincs erre eszköze egyáltalán. Van hozzávetőleg 30 ezer lojális fegyverese, az ő felszereltségük is meglehetősen gyenge. Az elsődleges cél Damaszkusz számára most a gazdaságnak a helyreállítása, amihez szükségük van Izraelnek és az Egyesült Államoknak a jó indulatára. A közelmúltban az Egyesült Államok feloldotta az országot 19 óta sújtó szankciókat, ezzel most a gazdaság egy nagy lélegzetvételhez jutott, és az elmúlt időszakban meglehetősen aktívak voltak a tárgyalások Izrael és Szíria között, ezt maga a szíriai elnök is elismerte, ezek jellemzően azeri és emirátusokbeli közvetítéssel működtek, itt két olyan országról van szó, amelyek kifejezetten jó kapcsolatot ápolnak a zsidó állammal, és alapvetően Ahmad Shara elnök jelezte már korábban, hogy Szaúd-Arábia amennyiben békét kötne Izraellel, Szíria lehetne a következő a sorban, és úgy tűnik, hogy ez kibontakozhat az elkövetkező időszakban, vagy az elkövetkező pár évben, bár az ilyen események, mint a mostani nem tesznek jót ennek a béke folyamatnak, és elképzelhető, hogy itt nem is béke lenne első körben, hanem sokkal inkább egyfajta biztonsági együttműködés, vagy egy olyan megállapodás, amely optimális esetben középtávon, vagy akár hosszú távon elvezethet a békéig.
Mennyire van rossz állapotban a szír gazdaság? Persze, vagyok abban az értelemben álkérdés, hogy nyilván több év, másfél évtizednyi polgárháború után túl jó állapotban nem lehet, de ez a mindennapokban hogy néz ki? Tudnak az emberek bármiféle vállalkozást indítani, tudják-e őket foglalkoztatni, vagy nagyon-nagyon durva és mondjuk európai szemmel furcsa állapotok vannak ott?
Az országnak a korábban Assad rezsim által uralt részén meglehetősen rossz a gazdasági helyzet. Ez volt az ok, ami elvezetett a rezsimnek a bukásáig tavaly decemberben, nem elsősorban az akkor még ellenzékben lévő iszlamistáknak a fegyveres ereje. Hát az emberek 90%-ának problémát okozott az élelmiszervásárlás. Nagyvárosokban, Damaszkuszban, Aleppóban, Homszban napi 4-5 órán át volt áramellátás, tehát kifejezetten rossz volt a gazdasági helyzet. Hát én évelején jártam Szíriában, akkor Damaszkuszban gyakorlatilag 5 boltból egy be volt zárva a belvárosban, ahol korábban pezsgő gazdasági élet folyt. Az emberek a kivándorláson gondolkodtak, de annyira rossz volt már a helyzet az elmúlt időszakban, hogy onnantól kezdve gyakorlatilag már csak feltele vezet az út. Tehát az elmúlt időszakban, különösen mióta az Egyesült Államok bejelentette a szankcióinak a feloldását, levegőhöz jutott az ország, Törökország energetikai segítséget ígért a szíriai kormánynak, és hát lassan igazából elindult felfele a gazdaság, de ez még mindig nem elegendő. De ahhoz képest, hogy milyen rossz volt a helyzet, ez mindenképpen az embereknek a szubjektív jólétérzetén segít valamennyit.
Nagyon nagy különbségek vannak az egyes területek között, tehát említette a korábban a Bashar al-Assad kormány erők által uralt régió, de mondjuk egy kurd terület, vagy akár egy drúz terület jobban áll bizonyos szempontból?
A kurd terület mindenképpen jobban állt az olajvagyonnak köszönhetően, hiszen Szíriának az olajvagyona jellemzően a kurdok által ellenőrzött területen van, amely egyébként egy ritkán lakott terület, tehát alapvetően kevesebb bevétel is jobban eloszlik a lakosság körében, illetve ahol kifejezetten jó volt a gazdasági helyzet, legalábbis helyi viszonylatban, az az országnak az északi része, ahonnan egyébként az iszlamista felkelők is kiindultak, és amely a törökök által is támogatott, pontosabban hát török zászlókat harcoló szíriai nemzeti hadseregnek a területe volt, ez az országnak az északi része, hiszen így ezek a régiók a török jelenlét és a török befolyás miatt kvázi annektálva lettek Törökország által gazdaságilag, tehát itt már a török lira volt a fizetőeszköz, a határokon keresztül zajlott az áruforgalom, az áramellátás is szinte teljes volt, és alapvetően jó. Ezeken a részeken a menekültáborokban élő 1,5 millió embernek volt, és még mai napig rossz az életkörülménye, de az általánosságban vett gazdasági helyzet azért sokkal jobb, mint az országnak a többi részén.
Határzónákban, ami például Törökországgal határos, vagy ami Izraellel határos, ez a két ország továbbra is bent van? Tehát hadsereggel, akár mondjuk a Izrael a Golán fennsíkon, akár határzónában Törökország?
Amikor bukott az Assad rezsim, Izrael előre nyomult és elfoglalta a Hermon hegységet. Ez egy magaslat, ahonnan gyakorlatilag belátni már Damaszkuszt is. Tehát ez izraeli szempontból egy teljesen érthető lépés volt. Ez kellett ahhoz, hogy Izrael szavatolja maga biztonsági érdekeit. Kérdés, hogy Izrael ott marad-e ezen a területen, vagy esetleg, hogyha a későbbiekben, míg elő a mostani válság és folytatódnak a megbékélés irányába tett lépések, akkor esetleg Izrael átadja-e valamilyen nemzetközi erőnek, vagy akár az Egyesült Államoknak ennek a területnek az ellenőrzését. Az ország északi részén ott igazából a törökök továbbra is jelen vannak. Törökország immár a legnagyobb, legbefolyásosabb regionális hatalom Szíriában, a legnagyobb új lenyomattal. Ugyanakkor Törökország tisztában van azzal, hogy azok az országok, amelyek potenciálisan be tudnának fektetni az Szíriában, és ezáltal helyre tudnák állítani a gazdasági helyzetet, és elejét tudnák venni annak, hogy összeomoljon a mostani rezsim is a gazdaság súlya alatt. Ezek az országok, például Szaúd-Arábia, az Emirátusok akkor nyúlnak a zsebükbe, hogyha az ország gyakorlatilag nem török felség területnek számít, éppen ezért Törökország nem siet aláírni és formalizálni a biztonsági megállapodását Szíriával, de azt is tudni kell, hogy Törökország alapvetően párbeszédet folytat Izraellel Szíria kapcsán, és Törökországnak arra most egy elég nagy szerep hárul abban, hogy legyen egyfajta békés átmenet, és ne eszkalálódjon a helyzet adott esetben izraeli vonatkozásban, illetve a török és az izraeli érdekek ne ütközzenek össze szíriai területen.
Szaifo Omárt, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és további jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.